Olvassunk igét ma reggel a János Evangélium a 17. fejezetéből. A János Evangélium a 17. fejezet első 5 versét olvassuk el most. János 17. 1-től 5-ig. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem, és most te dicsőíts meg. Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Az előző részben úgy fejeződött be az ige, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ne féljetek, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ez a biztatás és ez a mondata az Úr Jézusnak azt jelenti, hogy nem nekünk kell győzelmet aratni a sátán felett, nem nekünk kell győzni azokban a dolgokban, amiben nekünk nincs hatalmunk, hanem az Úr Jézusnak a győzelmét kell elfogadnunk, hitben magunkévá tennünk, és megértenünk azt a nagy szeretetet, ami emögött van, hogy azért harcolt, azért jött az Úr Jézus, azért engedelmeskedett, ahogy a mai igében is itt a szakaszban olvastuk, hogy ő győzött az ellenség fölött, legyőzte a sátának azt a hatalmát, amivel tulajdonképpen megfertőzte ezt az egész világot, és ez alatt a hatalom alatt éli a hitetlen ember az életét végig, születésétől egészen a földi élet végéig. Nem nekünk kell ezt a győzelmet megszerezni. És ez önmagában is egy felszabadító, egy békességet, egy nyugalmat adó gondolat lehet. Kisebb dolgokban is sokszor nagyon komolyan értékeljük, és megnyugvást ad nekünk, ha valaki átvállal helyettünk egy feladatot, igaz? Hogyha valakinek azt mondják, hogy elmegy helyettem mondjuk szigorlatozni egy nehéz szigorlatra, mondjuk tegyük, hogy megtehetné, mondjuk most nem a hivatalos szabály dolgokat akarom ezzel áthágni, csak mondom, hogyha valaki megtehetné, hogy elmegy helyettem, akkor valószínűleg, hogy egy nagy kő esne az ember szívére, és megnyugodna, ha valaki olyan megye helyettem, aki nagyon tud, aki biztos, hogy mondjuk 5-ös kap, akkor megnyugszik. Vagy valaki azt mondja, hogy van egy nehéz helyzet, egy nehéz munka, amit nekem kell megcsinálni, és valaki azt mondja, hogy figyelj, megcsinálom helyetted. Például mosogatás, ugye? Milyen jó dolog, amikor mondjuk a anyukának azt mondja a gyerek, hogy megcsinálom helyetted, ugye? Milyen megnyugtató érzés, nem? Hogy részben az, hogy addig tud más csinálni, de nem is ez maga az, hogy valaki átvállalja helyettünk a feladatot, megcsinálja helyettünk, az önmagában is egy megnyugtató dolog. Itt pedig egy sokkal nagyobb dologról van szó, egy olyan dologról van szó, amit azért vállalt az Úr Jézus, mert mi hiába erőlködnénk, nem tudnánk megtenni. Ráadásul itt egy olyan helyzetről van szó, amit nem is tudunk megtenni. Egy olyan állapotról, amit lehetetlen lenne az embernek megtenni, és ezért nagy megnyugvás, hogy ennek ellenére mégis megteszi valaki helyettünk, az Úr Jézus megteszi helyettünk, hogy a bűneink következményét átvállalja, és vállalja értünk azt a büntetést, amit Isten igazságosan kiszab minden bűnre és minden bűnösre. Ezzel fejeződött be, hogy az előző fejezet, és talán még egy ige a Róma 8 végéből ehhez kapcsolódóan, ahol Róma 8:37 azt mondja, hogy De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Tehát az a győzelem, amit az Úr Jézus kivívott, milyen lehet? Azáltal, aki kivívta az Úr Jézus által. És egy kérdés is benne van ugye ebben az igében, hogy diadalmaskodunk. Ott van, hogy diadalmaskodjunk. De mi ezt gyakoroljuk, élünk vele, élünk ezzel a győzelemmel. Élünk azzal, hogy ő átvállalta ezt az egész kérdéskör megoldását, és diadalmaskodunk abban, ami a mi dolgunk. Magyarul akarunk függeni tőle és kérdezni, hogy mi az, amiben másként kéne élnünk, mi az, ami nem tetszik az Úr Jézusnak. És itt folytatódik az Úr Jézusnak a beszéde. Tudjuk, hogy még mindig az utolsó vacsorán vannak a tanítványok, ez az utolsó vacsora helyszíne, ahol a János evangéliumának ez a hosszú szakasza, ez a 13-től a 17. fejezet végéig tart, majd a 18. vers elején olvassuk, hogy elmennek a Kedron patakon túlra a Getsemáné kertjébe. Itt vagyunk még az utolsó vacsorán, és az Úr Jézus úgy fejezi be azt a hosszú, legalábbis a János evangéliumában elég hosszan leírt tanítását a tanítványoknak, hogy imádkozik az Atyához. Hogy az Atyához fordul, és egy hosszú imádsággal fejezi be ezt az egész együttlétüket, utána mennek el. Maga az imádság kérdése is az, hogy Istenhez fordul imádságba, ugye Atyám így szól, így kezdődött ez a rész, hogy Istenhez fordul, ez maga egy nagyon komoly mondani valót tartalmaz. Az, hogy az Úr Jézusnak az imádság, az Atyával való beszélgetés, az egy valódi kommunikáció volt. Egy olyan kommunikáció, amiben benne volt az, hogy amikor imádkozott az Úr Jézus, akkor tudta, hogy az Atya hallja, és tudta, hogy válaszol neki. Mi hogyan vagyunk ezzel? Az imádság kérdésével. Az imádság a mi számunkra jelentheti ugyanezt. Jelentheti ugyanezt, akik hiszünk az Úr Jézusban, hogy amikor megszólítjuk a mennyei Atyát, akkor összeköttetésben vagyunk vele. Ugyanolyan, mint egy telefon. Ugye most már a mobiltelefon korában még jobban érzékelhető ez a szemléltethető, ez a párbeszéd, mint a vonalas telefon. Akkor itt még vonal sincs, ugye a mobiltelefonon a hanghullámok úgy terjednek, hogy senki nem tudja, hogy hogyan lehetséges az pontosan. Ugye a műszaki protokolljai le vannak írva, de mégsem tudjuk pontosan, hogy hogyan van az, hogy ugye egy egyszerű ember fölvesz egy mobiltelefon, megnyomja a gombokat rajta, és hallja, még szinte el se telik pár másodperc sem, a jó rendszereknél ma már egyszerűen szinte azonnal, akárhol van szinte a világ bármely pontján, hogy egy másik, akit hívok, egyszerűen csöng a telefonja. És fölveszi, és amikor beszélek, hallom, amit ő mond, és ő is hallja az enyémet. És ez az Istennel való kommunikációban is ugyanígy van, csak ez szellemi szinten, abban a dimenzióban, amit nem látunk, amit nem hanghullámok vezetnek tovább, hanem a hit az, ami összekötő kapocs az Istennel a számunkra. De ugyanolyan valóságos kommunikáció, mint a mobiltelefonon a beszélgetés. Ugyanolyan valóságos, hogy én mondok valamit, és Isten meghallja. És Isten hallja. És az is ugyanolyan fontos, mint az Úr Jézus esetében is, hogy az Atya válaszol. Hiszen Isten gondolatokat ébreszt bennünk az imádságunkon keresztül, azonnal ébrednek az imádság közben is gondolatok az értelmünkben, a szívünkben, a fejünkben. Ez elsősorban annak a valóságát mutatja meg, hogy az ember olyan lény, aki képes az Istenre való kommunikációra. Képes arra, hogy mint hitérzékszerv segítségével kapcsolatba kerüljön Istennel. A legfontosabb dolog ebben a hit. Ha én nem így imádkozom, hanem imádkozom azért, mert azt gondolom, hogy mert ezt tanították csak mondjuk, de nem hiszem, hogy a másik oldalon az Isten hallja és válaszol, akkor gyakorlatilag magammal beszélgetek. Mert hit nélkül nem fogadhatom el azt sem, amit utána válaszként Isten mond nekem. A hit, hogy én Istenhez fordulok, és ő válaszol nekem, és szól hozzám az imádságban, az imádság után, Ez alapvető dolog, hogy ugyanúgy imádkozhassunk mi is, ahogy az Úr Jézus. De nekünk is megadta ezt Isten, ezt a lehetőséget. Ez egy óriási dolog. Ez óriási dolog, hogy bemutatta az Úr Jézus ezt ebben az imádságban is. A mi atyákban is, ugyan, mint a, például a Máté Evangéliumban, olvasom a Máté 6-ban, ugyanez a helyzet, hogy ott is látunk egy imádságot, amit azért ilyen úgynevezett mintaimádságot, ahogy szokták mondani, hogy azt mondja az Úr Jézus a tanítványunk, hogy így imádkozzatok. Itt is, amit látunk, egy olyan imádságot mond el az Úr Jézus, ami a legfontosabb dolgot tartalmaz az elején, a megszólítást, hogy az Atyával, Istennel van kapcsolatban. Mennyi Atyának szólíthatja? Atyának szólíthatja az Atya-fiúi kapcsolat miatt. Mi is, ha hiszünk az Úr Jézusban, és ilyen értelemben Isten gyermekei lettünk, így lettünk Isten gyermekei, hogy befogadtuk az Úr Jézus a szívünkbe, mint megváltót, akkor azt mondja János 1.12, hogy hatalmat adott nekünk Isten arra, hogy az ő gyermekeinek nevezzük magunkat, hogy Isten gyermekei legyünk. Enélkül nem nevezheti valaki magát Isten gyermekének. Enélkül nem imádkozhat az Atyához. Mert ha valaki nem a gyermeke, nem a családjába tartozik, nem fogadta be Isten az ő családjába az Úr Jézusért, akkor nem szólíthatja Atyának őt. Ugye ez egy fontos dolog, mi tudjuk, hogy a családjainkba ki szólíthat bennünket, ugye szülőként, anyának vagy apának, ugye a gyerekeink. Persze vannak tiszteletben gyerekeink is, nekünk is, akik nálunk laktak hosszabb, rövidebb ideig, vagy vannak kapcsolatok, mondjuk, hogy a tiszteletben egy x-edik gyerekünk, ugye. De nem a valóságos rész szerinti viszony miatt, hanem amiatt, mert olyan lett a kapcsolat. De ugyanígy van ez az Úr Jézussal, Istennel is, hogy nekünk nem vér szerinti a kapcsolatunk Istennel, mint az Atyának és a fiúnak, vagy nektem, hogy ő Atya-fiú, hanem Isten befogadott bennünket gyermekeivé. Befogadott, visszafogadott bennünket gyermekeivé. És ezért megszólíthatjuk őt. Nagyon nagy dolog ez. Ha azt gondoljuk, hogy ez egy kis dolog, akkor nagyon tévedünk azért, mert ez a leghatalmasabb dolog a világon. A leghatalmasabb dolog, amit mond az Úr Jézus is, úgy fogalmaz itt a harmadik versben, úgy fogalmaz az Isten megszólításában, hogy egyedül igaz Istent. Itt más vonatkozásban majd erről nyilván még lesz, hogy itt a harmadik vers kapcsán, hogy mire mondja ezt Jézus, de az imádság kapcsán is jó ezt megfogalmazni és meglátni, hogy mi azt az egyedül igaz Istent szólíthatjuk meg, aki egyedül Isten és egyedül igaz. Tehát mind a két dologra ez az egyedüliség ez jellemző, hiszen rengeteg bálvány Isten van, rengeteg olyan Isten van, akiket az emberek imádnak, igaz Istenként, ők azt mondják rá, ugye, Allah az igaz Isten, ugye, így mondják a Mahometnak is. De ők nem tudják azt, vagy nem akarják tudomásul venni, hogy az egyedül igaz Isten az a Teremtő, akinek a fia Jézus Krisztus, aki a megváltót elküldte hozzánk. Ez a különbség minden más Istent imádó vallás és ember között, és a hívő emberek, a valóban Jézus Krisztusban hívő emberek között, hogy az Úr Jézus Krisztus atya, az édesatya, az egyedül igaz Isten. És mi hozzáimádkozhatunk. Nekünk hozzáfordulhatunk, hozzászólhatunk úgy, hogy nem kell semmilyen fajta különösebb ceremóniát, különösebb procedúrát végigcsinálunk előtte, hanem azonnal megszólíthatjuk őt. Nem úgy, mint az Ószövetség idején, hanem azonnal bármelyik időpillanatban, ahogy szokták ezt hasonlítani az imádságot a lélegzetvételhez, ugyanúgy, ahogy lélegzetet veszünk, minden lélegzésünkkel fordulhatunk az Atyához. Ez az Úr Jézusért van. Ezt nem tehette meg ilyen egyenes vonatkozásban, oda-vissza, hogy úgy mondjam, duplex formában az Ószövetség ember. Imádkozhatott Istenhez, de a válaszokat nem kaphatta meg. Hiszen látjuk, hogy nem töltötte ki Isten az ő szellemét, az ő szent lelkét, az Ószövetség embereire, csak egyes emberekre és csak időlegesen. Az új szövetségben élő ember azért értheti meg Istennek a válaszait, az imádságra adott válaszait, mert bennünk lakhat az ő szent szellem, az ő szent lelke. Különben nem értenénk meg. Különben félreértenénk, újra csak a saját gondolataink pörgésében gondolkoznánk. Újra csak magunkra lennénk hagyatkozva. És ez egy nagyon nagy lehetősége a hív embernek, hogy úgy hallhatja meg Isten szavát, úgy olvashatja az igét, úgy kérhet tőle valamit, hogy Isten világosítsa meg a mi szívünket. Mi a mi magunk értelme, amelyik teljes mértékben, hogy az ige mondja, meg van fertőzve, rengeteg dologgal meg van fertőzve a környezetünk miatt, ugye nem csak olyan vírusok vannak, amik a testünket fertőzik meg, hanem ami a lelkünket, a szívünket, a gondolkozásmódunkat megfertőzik. Teljes mértékben el akarja borítani a fertőzés a mi életünket. El akarja borítani a sátán azzal, amit ránk dönt különböző szintén nem látható csatornákon keresztül. És érzéseken keresztül. Milyen nagy dolog ez, hogy mi is úgy imádkozhatunk Istenhez, ahogy itt az Úr Jézustól is látjuk. Megszólíthatjuk, és azzal az örömmel és azzal a bizonyossággal szólíthatjuk meg őt, hogy válaszolni fog, meghallgatja, és azt fogja válaszolni nekünk, ami nekünk a legjobb mindig. Nem mindig a legkönnyebb, de a legjobb. Ami az életünk szempontjából a legjobb. Azt látjuk, hogy az Úr Jézus avval kezdi ezt a mondatot, az imádságot, hogy eljött az óra. Azt mondja az ige, Atyám, eljött az óra. Ugye ez is egy nagyon tanulságos, rövid mondat. Ez egy ténymegállapítás. Ez nem egy kérdés, vagy valami, látjuk egy tény. Pont van a végén egy olyan kijelentő mondat, amiből tudhatjuk, hogy az Úr Jézus megkapta Istentől egyértelműen azt a feladatot, hogy most ért véget a földi pályafutása, most ezen az éjszakán történik meg, hogy őt elfogják és keresztül viszik. Most jött el az óra. Az az óra, amelyikről az egész élete szólt az Úr Jézusnak, az, amire erre a földre jött. Ez az óra, ami eljött, az most kijelenti az Úr Jézus, de előtte látjuk, hogy sok helyen kijelenti, hogy azért nem tudták még elfogni, vagy azért nem hagyta magát elfogni, mert azt mondja, több helyen a János evangéliumban, vagy öt helyen mondja ezt a mondatot, hogy nem jött még el az én órám. Itt pedig azt olvassuk, hogy eljött az óra. Eljött ez az óra, ami a legnehezebb órája az Úr Jézus életének. Ami a legnehezebb időszak kezdete, hiszen a megaláztatásnak, annak a szörnyű keresztútnak, nagyon nehéz keresztútnak a kezdete, amelyik ezután következik. És ezen a nehéz úton támogatást és erőt kér az Úr Jézus Istentől. Az Atyától azért, hogy végig vihesse ezt a feladatot, hogy végig megtehesse azt, amiért jött, a küldetését végigvigye. Ezért mondja, hogy dicsőítsd meg a te fiadat. A megdicsőítés azt jelenti, hogy fogadd el azt az áldozatot és azt az utat, amit én majd most végig fogok csinálni. Az Úr Jézus már úgy beszél ebben az imádságban, mint ami megtörtént, mintha a kereszt, a feltámadás már megtörtént volna. A megdicsőítés azt jelenti, hogy azért, amit ő megtesz, Isten örök életet ad a benne hívő embereknek, az Úr Jézusban, az Úr Jézus váltságában hívő embereknek. Akik a kereszt alá tudjuk oda tenni, a kereszthez, a keresztre tudjuk oda tenni az Úr Jézus keresztjére, ami bűneinket, ahogy a Pál apostol fogalmaz egyik levelében, hogy az ő testében vitte föl a bűneinket a fára, hogy oda szegezte a keresztfára a mi adós levelünket. Mindegyikünk adós levelét. Hogy ezért jött, hogy ezt fogadja el Isten. Fogadja el, és a megdicsőítésnek a jele, hogy elfogadja, az, hogy ne maradjon Jézus a sírban, hanem föltámadjon. Hogy megérthesse mindenki, hogy ő nem egy ember, hogy Jézus nem egy ember csak, hanem ő Isten fia, a megváltó, a messiás. Ugye a Krisztus szó ezt jelenti, hogy messiás. Felkent messiás. És ugye ez a feladat, amiért jött, erre mondja, hogy dicsőítse meg őt Isten, hogy fogadja el és mutassa meg, tegye rá a pecsétjét arra a műre, amit az Úr Jézus végigcsinál. Ez a pecsét, hogy az Isten feltámasztotta őt, fölvitte a mennybe, majd elküldte a vigasztalóként a Szent Lelket, a Szent Szellemet, ahogy olvastuk az előző fejezetben, és majd itt később is olvasni fogjuk ebben az imádságban is. Ez a pecsét, hogy Krisztus áldozatát Isten elfogadja. De ezzel Isten is megdicsőül. Ezért mondja a másik oldalát is az Úr Jézus imádságban, hogy ő is megdicsőíti Istent azzal, hogy megteszi mindazt, amit Istennel közösen elhatároztak. Ahogy olvassuk, hogy már a teremtés hajnalán elhatározta Isten azt, hogy az Úr Jézusban lesz a megoldás a bűnre. Az ember bűn az Úr Jézus Krisztusban lesz megoldva, és ugye ott olvassuk mindjárt a Biblia első lapjai, az is beteljesedik, hogy az asszony maga a kígyó fejére tapos, hiszen embertől született Jézus erre a földre. Ezek a dolgok, az Úr Jézus életéről szóló dolgok, és az Úr Jézus imádságában ezek nekünk szólnak. Nekünk is szólnak. Természetesen az Úr Jézus és az Atya közötti párbeszéd az imádság, de nekünk is szólnak. Nekünk is szólnak abban, hogy lássuk meg, belelássunk abba a mennyei világba, amit az Úr Jézus itt az imádságában elmond, és itt az imádság az 5. versben olvasunk arról, hogy arról is szól az Úr Jézus, hogy állítsa vissza Isten azt az állapotot, ami a földre jött előtt volt. Isten és az Atya, vagy az Atya és az Úr Jézus egyek voltak a mennyben, ott éltek a dicsőségben. Ott éltek abban a szeretett közösségben, amiben mi is fogunk majd vele együtt élni, a benne hívők sokasága, és azt mondja az Úr Jézus, hogy abban dicsőítse meg Isten az ő munkáját, az ő elvégzett életét, és kereszt halálát, hogy állítsa vissza az ő státuszát, hogy állítsa vissza a mennybe azt a helyzetet, amiben ők voltak együtt. Erről beszél a vége ennek a szakasznak, hogy ezt az egész helyzetet állítsa vissza Isten. Érdekel ez bennünket tulajdonképpen? Érint ez bennünket? Mutatnánk, hogy nem, mert ugye ez az Úr Jézusnak, meg Istennek a dolga. Minket ez nem érint, hogy ők, ugye a király, meg a királyfi, hogy vannak egymásra. Mutatnánk, hogy ez az ő belső ügyük, ugye? De mégsem, hiszen ennek az egész kérdésnek azért van ekkora jelentőség a számunkra, és azért jelenik meg a Bibliában, mert ez jelenti a számunkra, ez a munka, ez a dicsőítés, Istennek ez a megdicsőítése, hogy az Úr Jézus megdicsőül, ez jelenti a számunkra az örök életet. Ha ezt megismerjük, ahogy a 3. versben olvassuk. Azt mondja itt az Úr Jézus, az örök élet definíciója így hangzik, az pedig az örök élet, hogy ismerjenek, vagy más folytás azt mondja, megismerjenek téged, vagy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Ez az örök élet definíciója. Az Úr Jézus ebben az imádságban olyan definíciót ad az örök életről, amit így máshol nem olvasunk a Bibliában ebben a formában, de nagyon szemléletes és nagyon egybehangzó az egész Bibliának a mondani valójával. Az, hogy a Biblia a megismerés szót, az ismerni szót arra használja, mint a házasságra, hogy Ádám ismerte az ő feleségét, ugye a legbelsőségesebb kapcsolatra. Ezt sokszor elmondjuk, és sokszor hallottuk már ezt talán mindannyian. Hogy a bibliai megismerés az nem annyi, hogy mint nálunk az, hogy megtanítja a Csaba bácsi, mondjuk, vagy a Ütkanénél magyar órán a gyerekeknek ugye a talpra magyart, és ha megismerjük a verset. És akkor valamit mondanak róla, elemzik, úgy elemzik, ahogy éppen ugye nekik is biztos van valami tematika, hogy nem tudom, ők találták neki, vagy más, nem tudom, ez mindenkire ugye rá lehet bízva. De mégis van egy fajta szemlélet, amit átad a másiknak, megismeri az ő szemléletét. Én attól függetlenül, mint önálló gondolkozó ember, mint diák, ugye ha én vagyok a diák, én gondoltok arról egész mást is. Igaz? Egy vers jelenthet nekem egész más, mint amit a tanár mond. Most nem azért nem ellenük akarok beszélni, csak mondom, hogy maga a helyzet az az, hogy nekünk az ismeret az mindig azt jelenti, hogy valamivel, amit megismerünk, azt tudjuk, de nem biztos, hogy azonosulunk vele. Az azonosulni ebben az igében, ez van benne. Hogy nem csak úgy ismeri meg valaki, mint tényt, mint egy adatot, hogy Isten van, Jézus meghalt a kereszten, hanem olyan megismerésre van, amivel egyetértek. Teljes mértékig benne van az egész lényem a megismerésben. Amikor úgy ismerek meg valakit, hogy megértem, hogy mekkora szeretet volt az Úr részéről ez, amit tett, és ezt az Atya megismerése és az Úr Jézus olyan megismerése követem, mert teljes mértékben azonosulni tudok, és megértem ezt a nagy szeretetet, és meg akarom még jobban ismerni, hogy mi vezette rá, mi vezetett ide, miért volt erre nekem szükségem, vagy mindegyik, miért van szükségünk arra, hogy helyettünk valaki meghalljon. Ha valaki ilyen módon akarja megismerni Istent, annak Isten mindig megbizonyítja, bebizonyítja a valóságot, megmutatja a valóságot. És ha hittel közelít valakihez, hittel közelít Istenhez valaki és Jézus Krisztushoz, akkor a belsejében egy teljes megismerési lehetőség és egy teljes azonosulási lehetőség lesz. Akinek mindig azon a szívében, hogy az a fajta kétel, és az a fajta tiltakozás, ami egyébként az egészséges diákból a tanárok ellen van sokszor, ugye nem tudom, ezt tapasztaljátok-e biztos, hogy van egyfajta, ugye egy, főleg a tinédzser korban a gyerekekben, van egyfajta abszolút automatikus negálás, hogy valamit mondanak, nem, nem így van. Az emberben is van alapvetően ilyen az Istennel kapcsolatban. Az Isten igéjével kapcsolatban. Addig, amíg az Úr Jézusnak a szeretete le nem győzi az embernek ezt az ellenállását. Nagyon sok ember azért nem tud hinni az Úr Jézusban és Istenben, mert nem hajlandó a saját csökönyös elképzelését, egyszerűen nem hagyja, hogy Isten a szeretetével legyőzze a szívében. És megmarad ellenállónak, megmarad úgymond gondolkodónak, ami a megfertőzött emberi gondolkodásnak az istenítése. A megfertőzött emberi gondolkodással, amit istenítenek ma is, és ugye már évszázadok óta felvilágosodás kora óta, ugye, úgy látszik már ilyen fogalmi problémái vannak, de mindegy, a lényeg az, hogy régóta az emberek ezt ugye azt gondolják, hogy az ember képes mindenre. Képes mindent megismerni, mindent megmagyarázni. És ez a sátánnak a munkája. Ugye nem a tudomány ellen való reklám ez, nem a tudomány ellen szól, az igese meg nem erről van szó, hanem arról van szó, amikor valaki az Isten ismerete ellen, a saját ismereteivel, a saját gőgével, okosságával válaszolva, egyszerűen ellenállóvá válik. Olyan ellenállóvá, hogy nem hagyja, hogy Isten szeretete beleszóljon az életébe, és a lelki ismeretén keresztül, ami egyébként minden emberben benne van a születésén fogva, beleszóljon az életébe. Beleszóljon, és azt mondja, hogy neked is az örök életre van szüksége. Nem csak a földi élet dolgainak a megoldására, és az a szörnyű, hogy hajléktalanok képesek teljes meggyőződéssel Isten ellenesek lenni. Olyan filozófiai előadást tartott nekem múltkor a Délpályaudvar egy ilyen hajléktalan, hogy egyszerűen csak néztem, hogy egy emberek, akik ott élek a halál küszöbén, hónap után lehet, hogy megfagy, vagy megfagyott már, meg tönkreitta magát, ő neki nem kell azért az Isten, mert ő okosabb annál. Ő elmagyarázta, hogy ő a tudomány, meg minden már túlhaladt, és abban a mocsokban és abban az élethelyzetben éve is nem retteg attól, hogy Isten elé kell állni, nem retteg is van a szívében, hanem egy ilyen ellenállás, egy gőg. És milyen szomorú ez, hogy Isten kínálja a szeretetét, a kegyelmét, hogy megismerhetővé teszi magát a Bibliában, a Biblián keresztül, embereken keresztül, akik próbálnak úgy élni, ahogy az Úr is mondja, hogy mi próbálunk, és próbálunk egy képet alkotni, és más életet élni, és olyan életet mutatni, amiben az a A mi feladatunk, hogy megláthassa más, hogy békesség van, nyugalom van, és szeretet van, és reménység van az örök életre nézve is. Nem érdekli az emberek egy részét. És milyen szomorú ez, de nekünk ezért tennünk kell továbbra is azt, ami a mi feladatunk. Hogy az Úr Jézus is nem azt mondta, hogy látva előre azt talán az ő isteni mivoltában, hogy lesznek, akik elutasítják, látva a környezetét, akik elutasították őt, a farizeusokat, az egyszerű emberek közül is nagyon sokakat, akik egyszerűen, mint egy ember nézték, és amikor keresztre feszítették, akkor nevettek rajta. Ugye ez egy nagyon, talán így a Bibliában nincs leírva, de mégis ott van a sorok között ez, hogy gúnyolódtak rajta. Ugye a gúnyolódás azt jelenti, hogy kinevetem a másikat. Ha gúnyolódtak rajta, azt jelenti, hogy úgy gondolták, hogy ez az ember, hát ez itt beszélt mindenféle, de milyen rosszul járt, mert megfeszítették. És ott van a kereszten, és meghalt. De ennek ellenére az Úr is nem mondta azt, hogy mivel egy csomóan így lesznek vele, hát atyám, hagyjuk az egészet. Ne csinálj, nem megyek végig ezen utat. Visszamegyek annélkül a mennybe, hogy végigjárnám ezt a nehéz utat. Hát egy csomóan úgyse fognak ebbe hinni. És ugye ugyanez a hozzáállás a mi részünkről is, hogy kell, hogy legyen, mint az Úr Jézus. Attól függetlenül végigjárta, mert az ő része volt. Ő végig ment ezen az úton, halálta, tehát ha voltak, akik ott hittek benne, vagy később is, ahogy ma is sokan hisznek benne, és annak ellenére, hogy a 13 milliárd emberről, aki él a Földön, ugye a töredéke hisz csak benne. Ennek ellenére nem mondta azt, hogy nincs értelme. Egy emberért értünk is, volt értelme. Nekünk is ugyanez a feladatunk. Hogy azért, mert úgy gondoljuk, hogy nincs értelme, mert nagyon sokan elutasítanak, meg nem hallgatják, meg nem akarják megismerni az örök életet, nem akarják megismerni Istent, az Úr Jézus Krisztuson keresztül, megváltón keresztül, nekünk mégsem lehet az a könnyelmű megjegyzésünk, hogy ezért nem is képviseljük őt maximálisan, mint Isten gyermeke. Nekünk annak ellenére ugyanúgy feladatunk, hogy mi van körülöttünk, hogy ki fogadja el, vagy ki nem, mert egy emberért is, ahogy az Úr Jézus is mondja, egy emberért is meg kell tenni nekünk azt, hogy utána mennek, mert egy ember is az ő számára ugyanértékes, ahogy ugye a 100 juh példázatában mondja az Úr Jézus, hogyha egy elveszik, a gazdának, a tulajdonosnak az is értékes. Olyan értékes, hogy utána vagy akár a szakadékba is. Isten számára minden egyes ember ilyen értékes. Nekünk is legyen ilyen értékes minden egyes ember, mindenki, akiről Isten nekünk adja a feladatot, ránk helyezi a felelősséget. Munkálkodik bennünk, hogy ezért az emberért imádkozz, vagy tegyél valamit, vagy szólj neki, vagy menj oda hozzá, vagy egyáltalán valamilyen fajta viszonyba kerülünk emberekkel. Természetesen ugye a legelső az, ahol a családban, ahol élünk, ahol nincs kibúvó. Ahol nem lehet azt mondani, hogy nem a mi feladatunk. Csinálja más. Nem lehet. Ugye nem csinálhatjuk meg azt, ami ma a divatos elgondolás sokszor a szülők részéről az iskolában halljuk, hogy hát majd az iskola. Az iskola. Azért iratjuk be vallásos iskolában, mert majd az iskola ezt az oldalt is elmondja, aztán majd a gyerek választ. Ugye ez egy nagyon rossz szülői hozzáállás, és olyan, amivel egyfajta menekülés van a feladat elől. Ezt Isten, ezt a feladatot a szülőnek, a család felelősségére bízta, hogy a gyerekeket megismertessék a valóságos helyzettel, főleg ha hívja a szülő, akkor ismertesse meg a gyereket azzal, hogy neki is szükséges megismerni Istent és az örök életet. Ez nem olyan választási lehetőség, mint az, hogy valaki magas sarkú cipőt vesz, vagy lapos talpú cipőt vesz, mert az lényegtelen dolog. De az, és abban lehet mondani, hogy döntsön a gyerek, ha akar. Ha mint neki tetszik, persze bizonyos, ugye azért sarokmagasság, aki tudod. De ez nem ilyen kérdés. Az üdvösség kérdése az nem olyan kérdés, hiszen a sátán hatalmába születünk bele, születnek bele a gyerekeink. Hiába hívő a szülő, a sátán hatalmába születik bele a gyerek. Abba a világba, amiben automatikusan benne van a bűnre való hajlam, és automatikusan azt akarja tenni, ami nem tetszik Istennek. És ez nem rossz vélemény a hívő szülők gyerekeiről, meg egyáltalán a gyerekekről, hanem ez a Bibliának a tény megállapítása. De egyébként nyilván a mi tapasztalatunk is ez. És mi is, ahogy visszaemlékszünk akár a saját gyerekkorunkra, ugyanez volt bennünk, ugyanez a valóságos helyzet, hogyha valaki meg nem ismeri az Úr Jézust személyes megváltójának, és nem akarja megismerni Istent, mint az örök életet, mint az örök élet forrását, akkor marad a bűneiben, és megy az élete abba az irányba, amit ő maga választott. Lehet, hogy ez nagyon sokáig nem tűnik rossznak. Nagyon sokáig jónak tűnik az az út, amit magunk választunk. Nagyon sok eredményt lehet a világ oldaláról nézve elérni a magunk választotta utakon is. De az örök élet szempontjából egyedül ez a megoldás, amit itt az Úr Jézus mond az imádságában, hogy megismerni Istent, mint mennyei édesatyát, és megismerni azt a helyzetet, a valós helyzetet, hogy ehhez nekünk, hogy vele kapcsolatban legyünk az Atyával, Jézus Krisztusra van szükségünk megváltóra. Olyan nagy dolog ez, hogy ez a definíció itt szerepel, és hogy Isten kijelenti ezt az imádságot, leíratta ezt az imádságot a számunkra. Hogy János leírta ebben az evangéliumban ezt az imádságot, és így mi szembenézhetünk ezzel, mint egy kérdés. Hogy van-e a szívünkben teljes vágy és hit az Úr Jézus, az Isten megismerésére? A vele való közösség elmélyítésére? Mert a megismerés, ugye, az egy egész föld életen át tartó folyamat. Nem csak azért, mert ugye a magyar közmondás azt mondja, hogy a jó pap holtig tanul, hogy ez is így van, hogy minden mögött újabb tanulási lehetőségek vannak. Semmilyen területen nem lehet valamit úgy megismerni, hogy ne lehessen tovább menni az ismeret megszerzésében. Ezt még a tudományban is tudjuk. Nem tudom, hogy persze biztos így van, ez minden tudományban is, meg akár a nyelvészetben, ugye a nyelvek kérdésében, és egy másik nyelvet biztos, hogy mindig lehet még jobban csiszolni például. De ugyanígy van mindenféle műszaki területtel, de ugyanígy van az Isten igényével is. Hogy Istennel magával is. Hogy az egész életünk során egyre mélyebb ismeretekkel rendelkezhetünk róla, és ez a mi élettapasztalatunk is lehetne. A megismerés tapasztalatainkon keresztül is zajlik. Kérdés, hogy akarjuk-e? Akarjuk-e őt megismerni, vagy mindig a világ ismerete az, ami sokkal fontosabb a számunkra? A világi dolgok megismerése. És természetesen nem arról van szó, hogy ne tanuljanak a diákok meg, hogy elégedjenek meg a kettessel, ugye, ahogy szoktuk mondani, csak kanyarodjon, aztán nem érdekes. Nem erről van itt szó, hanem hogy még foglalkoztatja a szívemet a legjobban. Hogy mi az, amiért hajlandó vagyok áldozatokat is hozni az Isten megismeréséért. Azért, mert amikor megismerem őt, akkor egy csomó minden szempontból saját magamat is megismerem. Amikor az Isten ismeret úgy működik bennünk, hogy szembeállít a mi életünkkel. Az Úr Jézus élete, mint példa, szembeállít azzal, hogy mi hogyan élünk. És a megismerésnek mindig az a, ugye, a veszélye idézőjelbe, hogy megismeri a jót az ember, és onnantól kezdve nem mondhatja azt, hogy tudatlan vagyok, nem ismerem. Nagyon sokáig lehet azt mondani valamire, amíg nem tudja. Ugye a gyereknek is lehet mondani, hogy a boldog tudatlanság kora, amikor egy csomó mindent nem tud, és azért kell rá vigyázni, mert nem tudja, hogy veszélyes a korlátokon átugrálni például. De amikor már megtudja, megérti, megismeri, sőt, megtapasztalja esetleg valaki, hogy a korláton átugorra leesett a szakadékba, és mi lett belőle, akkor a legközelebbi alkalommal valószínűleg nem fog már a korláton átmászni. Mert megismerte a következményét, és Isten ismerete pontosan ezt akarja velünk, ebben akar bennünket építeni és előrevinni, hogy amikor őt megismerjük, az ő szeretetét, kegyelmet, akkor ismerjük meg azt is, hogy ezzel szemben mi, milyenek vagyunk, mi van bennünk, mi van a szívünkben. És milyen jó dolog az, hogy nem azért akarja, hogy Isten megismerjük, hogy nem azért akarja Isten, hogy megismerjük magunkat, hogy ítéletet tartson fölöttünk, hogy állandóan valamilyen veréssel vagy büntetéssel fenyegessen, hanem azt akarja, hogy megváltozzon az életünk, hogy szabadok lehessünk azoktól a dolgoktól, amitől függünk. Hogy ne kelljen rettegnünk semmilyen szempontból, ne kelljen félni se következményektől, se a földi élet dolgaitól, se az örök élettől. Se az ítélettől, az Isten előtti ítélettel. Hogy félelem nélkül életet élhessük. Ezért akarja Isten, hogy megismerjük őt. Az ő ismeretében, az örök élet ismeretében az a menő, hogy nem kell félni az embere semmitől. Nem kell félni a hívő embernek semmitől, az Úr Jézusban hívő embernek. Természetesen ez a fajta életforma egy folyamat, azért folyamat, mert folyamat az amit a megismerés, az egy olyan folyamat, ami szép lassan zajlik az emberben. Van, akinek gyorsabban, van, aki lassabban. Van olyan, ugye, aki az iskolai dolgokban is, akinek 20-szor el kell magyarázni, hogy azt még megérti, van, aki meg elsőre megérti. És ugyanígy vagyunk is Istennel sokszor. Ugye van olyan, aki sokkal inkább ragaszkodik ahhoz, amit Isten mond, és elsőre is hajlandó engedelmeskedni, és győzedelmeskedni azok fölött, a dolgok fölött, amiben egyébként előtte nem helyesen járt el. És van, aki meg egészen másként él. És nem lehet egyikünk a másik fölött nem tartott ítéletet. Az az igének a megismerésnek ebben a mondani valója, hogy mindenki személyes kapcsolatba kell kerüljön Istennel. A személyes kapcsolat nem embereken keresztüli kapcsolatról van itt szó. Természetesen sokszor embereken keresztül tanít bennünket Isten, de nem a másik ember tudja elérni bennünk azt, hogy valamit megértsünk, engedelmeskedjünk, hogy megváltozunk. Föl tud használni Isten embereket ebben, de a mi felelősségünk ez. Személyesen döntésünk ez. És olyan jó lenne ebben mindegyiknek előbbre jutni. Hétről hétre, napról napra. Egészségesebb, és biztos vagyok benne, hogy örömtelibb lenne az életünk. Örömtelibb lenne az életünk, hogyha az Isten megismerésében úgy jutnánk előbbre, hogy erről bizonságot is tudunk tenni, elmondani. Azokat a dolgokat, amit megértünk, talán eddig rosszul gondoltam, rosszul ismertem Istent is, és magamat is. És milyen jó az a légkör, amelyik valóban, mint egy igazi gyülekezeti légkör, ahol elmondható ez, ahol megosztható ez. Ahol nem mondhat valaki el semmit a saját életében, attól félhet, hogy egyrészt ugye majd valaki az órára koppint, hogy te még mindig csak itt tartasz, vagy miért így gondolod, vagy miért úgy gondolod. Másik pedig, hogy nem egy világméretű hálózat részévé válik az, ha valaki elmond valamit. Elmond valamit, és másnap ugye, mint ahogy ilyen filmekben lehet látni, a Facebookon megosztva mindenki, ugye láthatja azokat a képeket, vagy filmeket, vagy egyáltalán csak a megjegyzést. Hanem mindenki azon a körön, testvéri körön belül kezeli azokat az információkat, amit a másik mond, ahol kell. És az Úr Jézus is ebben példát adott. Istennel osztotta meg azokat a dolgokat, amiket itt olvasunk, de a tanítványokkal olyan dolgokat osztott meg, és olyan dolgokat beszélt meg, ami személyes volt. Ami a személyes dolgai az életük során. Itt az egész három fejezetben, amit vagy négyben, amit itt olvastunk, erről olvasunk egy jó példát, hogy személyesen, személy hozzájuk szóva beszél az Úr Jézus, és ugye ráadásul ő még azt is látta, amit mi nem látunk egymáson, ő még látta a gondolataikat is, és ezért tudott nekik segíteni. Mi is tudunk egymásnak abban segíteni, hogy amiket egymással közlünk, abban tudunk a másikra gondolni, tudunk imádkozni. Most az, hogy valakinek beteg a gyereket, tudunk együtt imádkozni, de ugyanígy nem csak ezért, hanem egy csomó olyan helyzetért, ami az életünkben van, tudunk egymásért imádkozni. Majd meglátjuk ebben a főpapi pillanatban, ahogy megyünk tovább, és hát mindannyian olvastuk már valószínűleg egyszer, hogy az Úr Jézus milyen mélységig imádkozik a tanítványokért. Milyen mélységig beszél Istenhez a tanítványok életéről, dolgairól. Viszi oda az Atya elé a tanítványok életét. És ugyanezt megtehetjük mi is, de erről majd nyilván későbbiekben, a későbbi fejezet részben, mert az egész fejezet ugye az Úr Jézus főpap imádsága. Erről lesz majd szó, és ezért nyilván nem is akarom ezt megelőzni, de csak ezt akartam hangsúlyozni ezzel, hogy mi egymásnak is segítségére lehetünk ebben a megismerésben. És az örömöknek a megélésében is. A jövő ember számára az öröm az természetes fogalom kell, hogy legyen. Olyan természetes fogalom, ugyanúgy, mint ahogy a lélegzés a fizikai életünknek természetes. Az Istennel való kapcsolat öröme az el kell, hogy homályosítsa minden olyan dolgot, ami megrontja az életünket, ami megnehezíti az életünket. Ami, tehát lehet, hogy mint földi élet szempontjából nagyon szomorúak lehetünk, vagy lehetnénk. De az Úr Jézussal való közösségnek az öröme az minden más eseményt föl kell írjon. Ez automatikus. Ezt föl kell korbácsolni. Bizonyos mértékig lehet mondani, hogy igen, mert föl lehet korbácsolni érzelmeket az ember szívében. De az időleges dolog. Látjuk, elmegyünk egy olyan koncertre, ahol idézőjelben hívő zenekarok játszanak, mint ahogy itt Csarnok szintén, Budapest sportcsarnok szintén voltak ilyen koncertek tavaly is. Lehet órákig, egy fél napig folyamatosan ugye úgy csinálni, ami egy érzelemdús együttlét, és akinek erre van affinitása, és ilyen a beállítottsága, lehet, hogy teljesen komolyan tudja ezt az egészet úgy, komolyan tud örülni. Mert ugye azért ez az is kell. Tehát egy személyi dolog is ez, hogy milyen a személye az ember, milyen a habitusa. Meg milyen amiben szocializálódott, hogy úgy mondja. Tehát én például nem tudok automatikusan ilyen énekeknél, mert én ugye hozzászoktam, hogy az ilyen jellegű zene, az a hitetlen zenekarok zenéje. Az olyan eszközökkel, meg dobbal, meg gitárral, meg minden, ugye én a fonográf együttesen nőttem föl, nem hívő zenekarok zenéje. Na most én nekem egy ilyen zene, az ugyanazt mondja, hogy az egyenlő mondjuk az ő zenékkel, vagy a hátul zenével, vagy bármilyen fajta, nem feltétlenül. De aki Amerikában élt, és állandóan ilyen zenét hallgatott a hívő szövegek alatt, annak lehet, hogy az a természetes. Hogy mindig ilyen zene szól a hívő szöveg alatt. Nekünk más, ugye, nekem más a mi korosztályunknak talán más a tanulása is, meg az, amiben éltünk. De csak azt akarom, hogy föl lehet spanolni magát az embernek érzelmileg. Lehet ajzószereket is használni. Ugye, vannak, akik használnak. Ugye rövid időre, ugye tudjuk, hogy például a SESZ, az ugye olyan, ami ad egy kis hangulatot, ugye? Nem véletlen az, hogy megiszik valaki valami SESZ-t, és akkor ott egyfolytában tud mindenem vihogni, vagy mosolyogni, vagy nevetni, vagy látszólag ez öröm, de nem az, ugye ez egy hangulat. Egészen másról van szó, amikor azt mondja az ember, és azt mondja az ige, hogy az Úr Jézusnak az öröme az egy egészen más jellegű dolog. Az párhuzamos a békességgel. Párhuzamos dolog, hogy bennem van egy békesség, és ezért egy olyan mély belső öröm van a szívemben, ami az Istennel való kapcsolat, az a közösség, az okozza ezt. Nem az, ami történik, nem az, amit érzek, nem az, ami van körülöttem, nem az, hogy nyertem ötöst a lottón, vagy bármi, semmilyen fajta esemény nem kell hozzá, semmilyen dolog nem kell hozzá, semmilyen testi érzés sem kell hozzá, és mégis ott lehet az ember szívében mélyen ez, a belső öröm, ezért, amit itt az ige mond, hogy én igent válaszoltam arra a mondatra, amikor azt mondta az Úr Jézus ebben a versben, a harmadik versben, hogy az örök élet az, hogy megismerni az egyedül igaz Istent és az ő fiát, az Úr Jézus Krisztus. Ez maga, ez a mondat, erre a hittel való igen válasz egy belső örömet ad. Hol van ez az öröm a szívünkben? Hol van? Megvan? Kijön? Érezzük, amikor éljük a hétköznapokat, hogy ez árad belőlünk, vagy egy egészen másfajta? Azonnal lecsúszunk a hitetlen emberek szintjére azzal, hogy amit érzünk, ami körülvesz, ami rossz, ami jó, az határozza meg. Milyen az idő, süt a nap, esik a hó, nagy a hó, kicsi a hó, meghatározza, hogy örüljünk, vagy szomorkodjunk. Az Úr Jézus azt akarja ebben az imádság részben, amiben az első öt versben tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy magáról és az ő küldetéséről van szó, mégis azt mondja nekünk, hogy ez a lehetőség, ez az imádságban levő kapcsolat és az Isten megismerése óriási öröm a számunkra. Óriási örömmel kell, hogy eltöltse a szívünket, hogy részesei lehetünk az ő megismerésének, és hogy Isten király uralma ott lehet az életünkben, a szívünkben. És ez a vágy is nyilván a következő napokra, hetekre az életünkben, hogy akarjunk növekedni az Isten megismerésében, hogy akarjunk növekedni ebben az örömben, hogy örömöt adjon a hétköznapi életünkben az, hogy mi Jézus Krisztus által Isten gyermekei lettünk. Amen.